Üdvözlök mindenkit! A mai alkalommal a hűt a második főtételét előkészíteni fogjuk csak, kimondani majd a következő alkalommal fogja Demény tanár úr. A előkészítést röviden úgy is mondhatnám, hogy erő- és hűtőgépekkel fogom megismertetni a társaságot. Hétköznapi tapasztalatunk az, hogy vannak megfordítható és megfordíthatatlan a folyamatok, a folyamatok többsége megfordíthatatlan. Itt mutatok egy néhány folyamatot, amelyet valós időben játszunk le, mint a pohárnak az eltörése volt, vagy egy hasáb csúszott sima, viszonylag sima, de surlódásos lapon, vagy elégetünk egy szál gyufát. Ezeket a folyamatokat, hogyha visszafelé lejátszunk, akkor rendkívül szokatlan, mulatságos képet mutatnak, ami azt jelzi, hogy valamiféle megfordíthatatlanság van, mert ilyeneket a valóságban nem szoktunk tapasztalni. Ez annak ellenére így van, hogy az alapvető kölcsönhatások azok oda-vissza működnek, úgy nevezzük szaknyelven, hogy időtükrözéssel szemben változatlanok maradnak. A testek azok atomokból és annál kisebb részecskékből épülnek föl. Ezek között a részecskék között, majd későbbi tanulmányaink során tanulni fogjuk, hogy alapvető kölcsönhatások vannak, és ezek az alapvető kölcsönhatások, ezek az időtükrözésével szemben szimmetrikusak. Ahhoz hasonlóan, mint például a golyóknak az ütközése, amely, hogyha oda vagy visszafelé lejátszuk, különösebben nem ráz meg bennünket, egyformán hihetőnek tűnik, tehát az ilyen folyamat az megfordítható. A igazság az, hogy az elemi részek kölcsönhatásában az időtükrözés az egy icipicikét sérül az úgynevezett gyenge kölcsönhatásban, de ez a sérülés ez annyira pici, hogy nem lehetne velük megmagyarázni azt a megfordíthatatlanságot, amit a mindennapokban tapasztalunk. Tehát valamiféle újfajta fizikai törvény, általunk eddig nem tárgyalt fizikai törvény, sejtünk ezek mögött a jelenségek mögött, és az elkövetkezendő néhány előadásnak a célja az lenne, hogy ezt az újfajta fizikai törvényt ezt felderítsük. Na most alapvető kérdés az, hogy amit itt láttunk és érezzük, hogy mit jelent, hogyan lehet mennyiségileg megfogalmazni. Ugye a fizikában mindig azzal foglalkozunk, hogy mennyiségileg hogyan lehet valamit megfogalmazni, és ehhez oda mennék vissza, hogy egyensúlyban lévő testekről tudjuk, hogy néhány állapot határozó segítségével mindent meg tudunk mondani. A legegyszerűbb test például, amire gondolni lehet, az egy adott mennyiségű gáz, amellyel itt már találkoztak, és akkor egy adott mennyiségű gáznak az állapotát egyértelműen tudjuk két állapot határozójának a segítségével jellemezni. Ez a két állapot határozója a nyomás és a hőmérséklet, tehát az állapot síkon mondjuk a nyomás vagy a hőmérséklet helyett, hogyha térfogatot adom meg, akkor az állapot síkon, a PV síkon megmondom, hogy mennyi a nyomása és a térfogata a gáznak, akkor egyértelműen meg tudom mondani egyéb állapothatározóknak az értékét, például a hőmérsékletnek az értékét. Természetesen mindez adott anyagmennyiségre vonatkozik. És akkor, hogyha a folyamat elején valamilyen állapotban van, a folyamat végén valamilyen más állapotba kerül ez a gáz, más nyomással és térfogattal jellemezhető, akkor vajon ez a folyamat megfordítható volt-e vagy sem? Hát, hogyha nem tudom megrajzolni, hogy milyen úton mentem az egyik pontból a másikba, akkor ez a folyamat nem lesz megfordítható, hiszen nem tudom, hogy milyen lépéseken keresztül jutott oda. Tehát annak alapvető kritériuma, hogy megfordítható legyen a folyamat, hogy az állapot síkon tudjak valamilyen egyértelmű vonalat rajzolni a két állapot között, vagy ezt, vagy esetleg egy másikat. Mindegy, hogy miért, a lényeg az, hogy minden pillanatban tudjam azt, hogy milyen állapotban volt a két szélső állapot között a gáz, hiszen csak akkor van esélyem arra, hogy pontról pontra ugyanazokon az állapotokon keresztül vezethessen vissza. Mit jelent ez, hogy tudom, hogy hol van? Azt jelenti, hogy egyensúlyban van a gáz minden egyes pillanatban, tehát egyensúlyi állapotokon keresztül megyünk végig az egyik állapotból a másik állapotba. Ezt a folyamatot, amelyik egyensúlyi állapotokon megy végig, ezt úgy nevezzük szaknyelven, hogy kvázisztatikus. Ugye a statikus utal arra, hogy egyensúlyi, és az, hogy kvázi, az arra akar utalni, hogy majdnem teljesül, jó közelítéssel teljesül az, hogy egyensúlyi állapotokban vagyunk. Majd valamikor a fél év vége felé térhetünk arra vissza, hogy megpróbáljuk megbecsülni azt, hogy mikor teljesül az, hogy kvázisztatikus jól, és meglepő válasz az lesz, hogy nagyon sok eset, nagyon sok folyamatot, amikor nem nagyon robbanásszerűen történnek a folyamatok, kvázisztatikusnak lehet tekinteni. Na most, tehát a lényeg ebből az, hogy a kvázisztatikus állapotváltozást a folyamat folytonos vonallal tudjuk az állapotsíkon jellemezni. Hogyha egy kemény golyót elgurítok az asztallapon, akkor ugye ez viszonylag messzire gurul, de el tudjuk képzelni, hogy akármilyen messzire gurul, előbb-utóbb meg fog állni. Ez a folyamat, ez lényegében kvázisztatikus, de az asztal és a golyó között surlódás van, vagy úgy is neveztük ezt az előző fél évben, hogy gördülési ellenállás lép föl, aminek hatására a mozgási energiáját elveszti, és ez cserébe egy icipicit fölmelegszik az asztal is, meg a golyó is. Ez a fölmelegedés mértéke elhanyagolható. De a lényeg az, hogy minden olyan folyamat, amelyik surlódással jár, az megfordíthatatlan. Soha nem tapasztalunk olyat, mint amit itt mutattam, hogy egy asztalra helyezett test egyszer csak egy kicsit lehűl, és a lehűlés árán elkezd mozogni. Tehát surlódással járó folyamatok azok megfordíthatatlanok. A folyamat lehet megfordítható, illetve megfordíthatatlan, attól függően, hogy mit vizsgálok. Például, hogyha két fémdarabot összeérintek, úgy, hogy közöttük termikus kölcsönhatás, termikus kapcsolat lehetséges, de azért egy kicsit ez meg van szorítva, ez a kölcsönhatás, hogy lassú legyen. Tehát olyan félig áteresztő diatermikus fal, és egyébként a két fémdarabot adiabatikus tartályba helyezem, akkor csak a két fémdarab között lehetséges ez a termikus kölcsönhatás, és hogyha kezdetben különböző volt a hőmérsékletük, amelyet különböző részei mérek az egyik, illetve a másik fémdarabnak, akkor az egyes fémdarabok mindvégig egyensúly állapotban vannak, tehát különböző pontokban ugyanakkor a hőmérsékletük, azonban szép fokozatosan az egyik lehűl, a másik fölmelegszik, és kiegyenlítődik a hőmérséklet, ugye ez a tapasztalat vezetett el bennünket a hőtan nulladik főtételéhez. Ennek az ellenkezőjét se tapasztaljuk soha a gyakorlatban, hogy a két fémdarab közül, amelyek azonos hőmérsékletűek, egyszer csak az egyik elkezdene melegedni, a másik pedig hűlni. Tehát véges hőmérséklet különbség kiegyenlítődése az mindig megfordíthatatlan. Annak ellenére, hogy az egyik, illetve a másik fémdarab szempontjából megfordítható folyamatról van szó. Ugye az egész rendszerhez nem tudok egy hőmérsékletet rendelni, amivel azzal egyértelműen jellemezni lehetne. Ehhez hasonlóan véges nyomás, véges koncentráció, általában véve a intenzív paraméterekben lévő véges különbségnek a kiegyenlítődése, az megfordíthatatlan folyamat. Na most a mai órán a továbbiakban több testből álló rendszereket vizsgálunk, de csak olyan folyamatot, amelyben az egyes testek folyamatai kvázisztatikusak és súrlódástól mentesek, tehát az egyes testek szempontjából megfordíthatóak a folyamatok, és az irreverzibilitás csupán a testek közötti véges hőmérséklet kiegyenlítődés jelenti, úgy, ahogy azt az előbb tárgyaltuk. Az első főtétel azt mondja, hogy egy adott test belső energiájának a megváltozása az egyenlő a vele közölt rendezetlen és rendezett energiával, vagy úgy is rövidítjük, hogy hővel, illetve rajta végzett munkával. Na most ez a főtétel, ez megengedné azt, hogy rendezett munkát nyerjünk rendezetlen energiából. Ugye, például, hogyha Magyarországot tekintem, akkor a föld alatt rengeteg forró víz van, abból tudnánk rendezett munkát nyerni, akkor soha nem lenne energiaválság Magyarországon, mert gyakorlatilag kimeríthetetlen energiakincsről van szó. Tehát a kérdés az, hogy vajon a valóságban lehet-e olyan gépet létrehozni, amely rendezetlen energiából rendezett energiát, tehát hőből hasznos munkát állít elő, az ilyen gépet erőgépnek nevezzük. Nagyon egyszerű példát összetudunk magunk is állítani, veszünk egy hőtartályt, megtöltjük gázzal, egy dugattyút, a kettőt egymás mellé helyezem, hogyha a hőtartály melegebb, mint itt a gáz a dugattyúban, akkor tudjuk nagyon jól, hogy a gáz melegedni fog és tágulni fog, és eltoltja maga előtt a dugattyút, és azzal föl lehet terhet emelni, ez egy hasznos munka, hogyha éppen építkezünk, akkor terhet tudunk vele emelni. Na most ez a folyamat azonban nem túlságosan hasznos a gyakorlatban, mert ugye, hogyha egyszer kitágult, akkor ott megakad, és nekünk folyamatosan szükségünk lenne erre, tehát olyat szeretnénk létrehozni, amelyik folyamatosan működik. Itt most összeállítottunk egy másfajta berendezést, nem pont ilyet, amelyben ugye az egyik tartályban, hogyha meleg vizet öntünk, akkor abban reménykedünk, hogy hát ha működő erőgépünk lesz, és való igaz, egy kis elektromos motort meg tudunk vele hajtani, tehát működő előgépünk van, hogyha nem is túlságosan sok munkát nyerünk ebből, de ha már egyszer valami működik, akkor az már csak technológiai fejlesztés kérdése, hogy abból tényleg hasznos dolgot állítsunk elő. Ennyi meleg vízből ennyire tud működni, hát akkor a bizalom az, hogy még több meleg vízzel még jobban fog működni. Itt a másik tartályt is megtöltjük meleg vízzel. Hoppá! Úgy látszik, hogy még több meleg víz az nem elegendő arra, hogy hasznos munkát nyerjünk. Ugye itt is arról van szó, hogy ha egyszer kitágult, akkor ahhoz, hogy visszakerüljön az eredeti állapotba és újra hasznos munkát nyerjünk, ahhoz valahogy le kell hűteni a gázt. Egy másik hőtartályra szükség van, itt is szükség volt másik hőtartályra, amit kicsempésztem belőle, az egy adag jég volt, tehát hideg-meleg volt egymás mellett, és akkor a következőkben, ugye így néz ki ez a kis bemutató, itt középen egy termoelem van, az ébek hatáson működik, másodéven fogják tanulni, hogyha különböző hőmérsékletű a két oldala, akkor elektromos energiát képes szolgálni. Az eredeti elképzelésünket pedig ki kell egészítenünk egy másik hőtartállyal. Ugye kezdetben az elsővel, a meleggel nyitjuk össze, kitágul, akkor azt lezárjuk adiabatikus fallal, és utána a hideggel nyitjuk össze, akkor összehúzódik, leereszkedik, megint föl lehet rápakolni a terhet, és így folyamatosan, ciklikusan tudjuk működtetni. A következőkben szeretném részletesen elemezni egy olyan motornak a működését, egy olyan erőgépnek a működését, amely a valóságban is működik, ezt majd itt látni fogjuk a bemutatón. A működést pedig az állapot síkon fogjuk végigkövetni, és az állapot síkon ennek a gépnek a körfolyamata az úgy néz ki, hogy két izoterm szakaszból áll, ugye, ahol a munkaközegnek a hőmérséklete az állandó, és két állandó térfogatú szakaszból áll, állandó térfogatú hűtés, illetve állandó térfogatú melegítésről lesz szó. Majd megbeszéljük később, hogy a valóságban ez hogyan hozható, hogyan készíthető el. Mielőtt az elemzést végigtekintjük, azelőtt egyezünk meg abban, hogy az egész folyamatot abból a szempontból vizsgálom, hogy számomra mi hasznos, tehát mennyi hasznos munkát tudok kinyerni ebből a rendszerből, ezt fogom meghatározni. Hogyha egy teljes körfolyamatot nézek, tehát A-ból B-be, B-ből C-be, C-ből D-be, D-ből A-ba visszakerül a munkaközeg, akkor a munkaközeg az eredeti állapotába kerül vissza. Ha az eredeti állapotba kerül vissza, akkor a belső energiának mennyi lesz a változása? Nulla, hiszen a belső energia az állapot határozó, tehát ha munkaközegre felírjuk a első főtételt, a bal oldalon nulla van, a jobb oldalon van a munkaközeggel a teljes ciklus alatt közölt hő, illetve a rajta végzett munka. A rajta végzett munka az, amit a környezet végez a munkaközegen. Számunkra pedig az a hasznos, amit a munkaközeg végez a környezeten. Tehát a hasznos munka az a ottani delta vesző vevének a mínusz egyszerese, és ugye, hogyha bal oldalon nulla van, akkor könnyen látjuk, hogy ez egyenlő a munkaközeggel közölt hővel. Tehát nem kell más tennünk ahhoz, hogy meghatározzuk a hasznos munkát, mint hogy megnézzük, hogy mennyi a közölt hő. Ez a közölt hő izoterm szakaszon, az első szakaszon, az A-ból B-be, A-ból a B-be, hogyha hozzávesszük még a tágulási munkát, szintén az A-ból B-be, ami ugye nem más, mint a mínusz P-szer delta V-knek az összege, és itt kihagytam egy kis helyet, mert ugye a P az függ a térfogattól, tehát így néz ki. Megint az első főtételt használva, a közölt hő plusz a munkaközegen végzett munka az egyenlő a belső energia megváltozásával, de mennyi az ideálisnak tekinthető gáznak a belső energiának a változása, hogyha hőmérséklet változás nincs. Megint csak nulla, hiszen a hőmérséklettől függ a belső energia, és ebből az egyenletből akkor ki tudjuk számolni azt, hogy a delta vesző Q az A-ból a B-be, az egyenlő, hát ide be kell írnunk az állapot egyenlet segítségével azt, hogy a P szer V az egyenlő N szer K szor T, tehát a P az egyenlő N szer K szor T per V, és ugye a T az állandó, kiemelhető az integrálás elé, tehát N szer K szor T szer integrál DV per V az A-tól a B térfogatig, ami nem más, mint N szer K szor T szer. Mi ez az integrál? Logaritmus a térfogatok hányadosának. Az N az az adott anyag mennyisége, hogy hány mólból áll a munkaközeg. A következő szakaszon ugye állandó térfogatú a hűlés, ott mennyi lesz a közölt hő? Hát nagyon egyszerűen csak meg kell szorozni a hőmérsékletváltozást a hőkapacitásával az adott anyag mennyiségének, tehát a delta vesző Q a B-ből a C-be, az egyenlő C vízszer T C minusz T B, és hát mellesleg, itt most egy kicsit illetlen módon törölni fogok, hiszen a CB az a hidegebb hőtartálynak a hőmérséklete, a TB az pedig a melegebb hőtartálynak a hőmérséklete egyértelműen. Hogyha most a C-ből a D-be nézem, az megint egy izoterm szakasz, ugye ugyanaz lesz szóról-szóra az érvelés, mint itt volt. A különbség az, hogy itt a hőmérséklet az a melegebb tartálynak a hőmérséklete volt, tehát a TM, és a másikon pedig a delta vesző a Q a C-ből a D-be, az pedig a hidegebb hőtartálynak a hőmérsékletét fogja tartalmazni, de ugyanazt a logaritmus kifejezés, tehát a VB per a VA, hiszen a C és a D az ugyanannyi. Az a különbség, hogy ugye itt arra kell vigyázni, hogy, bocsánat, ez pont fordítva van, hiszen itt ment az A-ból a B-be, itt megy a C-ből a D-be, tehát akkor, ha C-ből megy a D-be, és akkor a C az ugyanaz, mint a VB per VA, tehát végül is tényleg ugyanaz, mint ahogy volt eredetileg. Végezetül az utolsó szakaszon megint egy izokór melegítés történik, tehát a D-ből, hogyha megyünk az A-ba, akkor CV-szer, ugye magasabb hőmérsékletet kell írni a végállapoti, mínusz a kezdeti állapoti hőmérsékletet. Azt látjuk, hogy ez meg ez összesen mennyi? Ez nulla, hogyha ezt a kettőt összeadom. Tehát ezen a szakaszon, meg ezen a szakaszon a bevitt, illetve távozott hőmennyiség az ugyanannyi. Tehát itt volt bevitt hőmennyiség, itt volt eltávozott hőmennyiség. A kettőnek a összege az megadja ugye a hasznos munkát. Tehát hogyha most beírom a delta vesző Q A-ból a B-be, amelyet most már úgy fogok nevezni, hogy az A-ból a B-be mennyi hőt vett föl a melegebb hőtartályból. Tehát ezt elnevezem QM-nek, nem is kell nekem már a delta vesző, csak egyszerűen elnevezem QM-nek. Itt pedig a D-ből az A-ba, hogy mennyi hőt adott le, ugye, azt elnevezem annak a mínusz egyszeresét QH-nak. Jól mondom? Itt vagyok. Tehát ez felvétel volt, ez pedig leadás volt, azért tettem ide ezt a mínusz előjelet. És akkor a izokór szakaszoknak a megvalósítása ugye úgy kell, hogy történjen, hogy van egy rakás segédhőtartályom különböző hőmérsékleten, úgyhogy gyakorlatilag folytonosan megyünk át a melegebből, a hidegebbe, és mindig éppen azzal nyitjuk össze, amelyikkel azonos hőmérsékleten van. Így módon lehet megvalósítani a kvázisztatikus folyamatot. Ezt be is tudjuk mutatni a valóságban, hogy hogy működik. Egy úgynevezett Stirling motornak a működtetésével, tehát ez a Stirling motor, ahol azt látjuk, és majd óra után meg lehet nézni közelről, hogy van két dugattyunk, van egy alsó, meg egy felső dugattyú. Felül pedig van, az látszik is, egy izzó szál, amely a melegítés, tehát a felső hőtartálynak, a meleg hőtartálynak felel meg, alul pedig onnan a csapról hideg vizet keringtetünk, amely az a hidegebb hőtartályt fogja jelenteni, és ez a dupla dugattyúból az alsó jelenti azt, amelyik valójában a munkaközeg munkát végez, és a felső az pedig azt a célt szolgálja, úgy van elkészítve, hogy van benne egy sűrű részszál, ilyen rézvatta, és azzal valósítjuk azt meg, hogy amikor azon átmegy átnyomjuk rajta a munkaközeget, a levegőt, ami bent van, akkor annak a hőmérséklete szépen kvázisztatikusan megváltozik a melegebbről a hidegebbre, illetve hogyha visszafele jön a hidegebbről a melegebbre. Ugye itt az történik, hogy fent van, forró, akkor ez lejön, amikor itt ez fölmegy, akkor átmegy a melegebbből a hidegebbe, aztán utána pedig, amikor átnyomjuk újra föl, akkor a hidegebbe, a melegebbe. Itt közben be is indult, és akkor ezt el kellene némítani. Ez a...
Kikapcsoljuk?
Nem kell, csak némítani, csak az a baj, hogy már romlik a szemem, és nincs... A mute-ot keresem.
Nem is látok. Freeze, lehet le vagy fegyasztás?
Nem, akkor...
Jó, nem látok.
Akkor mindjárt megoldjuk a dolgot. Úgyhogy... Hopsz. Ez nem jó így. Na, tehát most körülbelül lehet látni, amit lehet látni, az az, hogy kivetítjük az állapot síkra, a gáznak az állapotát. Tudnélik, van itt egy nyomásmérő, ezen a csövön keresztül mérjük a nyomást, és van itt egy kis kar, amit a dugattyúnak a mozgása vezérel, tehát hogyha a dugattyú felmegy, a kar lemegy, hogyha a dugattyú lemegy, a kar felmegy, azzal lehet a térfogatot mérni, ha úgy tetszik, és akkor a vízszintes tengelyen van a térfogat, a függőleges tengelyen van a nyomás, és amit itt látunk kirajzolódni, az valóban az a körfolyamat, itt van az izokor szakasz, itt van az izoterm szakasz, még nem melegedett be teljesen, de ha bemelegszik teljesen, akkor ez nagyon szépen kirajzolódik, hogy elég jó közelítés sel teljesül az, hogy valóban így néz ki a körfolyamat. Ezt egy kicsit hagyom menni, de közben tovább megyünk. És majd később visszatekintünk rá. Sokféle körfolyamatot lehet előállítani. Például a gőzgép az a Clausius körfolyamat alapján működik, erről most sokat nem akarnék beszélni. Az Otto körfolyamat az, amely alapján működnek a négyütemű benzines autók. Itt a munkaközeg az a dugattyúban lévő levegő, ami persze egy kicsit meg van fűszerezve benzinnel, de a levegőnek a körfolyamata az, amit látunk. Igazából, hogyha pontos akarnék lenni, akkor itt kellene egy állandó nyomáson történő kipufogási szakasz és egy állandó nyomáson történő beszívási szakasz. Utána adiabatikus összenyomás van, majd amikor robban a benzin, akkor hirtelen megnő a hőmérséklet és megnő a nyomás. Utána van egy adiabatikus tágulása a dugattyúnak, majd egy közel izokor hűlés, és aztán kipufog és kezdődik az egész előről. Magát egyébként a benzinmotort ez a robbanás eléggé igénybe veszi, ezért találták ki a dízelt, ahol nincs robbanás, hanem lényegében folyamatos égés történik izobár mentén. Ezért a dízelautóknak a motorjának az élettartalma kétszer akkora, mint a benzinesé. Ezzel kapcsolatban rögtön fel tudunk tenni egy kérdést, hogy vajon hogyan lehet az ottó folyamat hatásfokát egyszerűen javítani. Erre rá is térünk mindjárt, csak még a hatásfokról nem beszéltem. Ugye, tehát akkor, hogyha azt tapasztaltuk, hogy kell egy meleg hőtartály, meg egy hideg hőtartály, valamennyi rendezetlen energiát a munkaközeg felvesz a melegből, annak egy részéből lesz hasznos munka, egy másik részét pedig le kell, hogy adja a hidegebb hőtartályba, az veszteség, energiaveszteség. És akkor a hatásfok alatt azt értem, hogy mennyi a hasznos munka az összes energiabefektetéshez képest, tehát a meleg hőtartályból felvett energiához képest, és szoktuk még definiálni az úgynevezett veszteséghányadot, ami pedig hát az az energia, amit elvész ahhoz képest, amennyi egy ciklus alatt belement a munkaközegbe. Hogyha például megnézzük erre az esetre, akkor ugye itt van a meleg, itt van a hideg, hogyha képezem a hányadost, akkor enszer k az kiesik, számlálóban nevezőben szerepel, a logaritmikus kifejezés kiesik, mert szintén számlálóban nevezőben szerepel, tehát egész egyszerűen a th per tm hányadost kapom. Ugye a hasznos munka az az volt, hogy Qm minusz a Qh, osztva a Qm-mel, ez egyenlő 1 minusz Qh per Qm, az a veszteséghányad. Tehát a hatásfok az a 1 minusz a veszteséghányad. Na most mi lenne nekünk jó? Nekünk az lenne jó, hogyha ez a lehetőség lenne, hogy anélkül, hogy lenne veszteség, az összes energiából hasznos munka lenne. Alapvető tapasztalat, elmúlt néhány száz év alatt nagyon sokan próbálták, és mindenki arra jutott, hogy nem lehetséges ez. Sőt, akármilyen körfolyamatot hozunk is létre, a folyamat veszteséghányada, tehát a xi, az sosem lehet kisebb, mint a TH per TM hányados. Érdekes módon a Stirling folyamat esetén éppen el lehetett érni a szélsőséges esetet, természetesen feltételezve, hogy nincsenek súrlódási veszteségek, stb. És ennek megfelelően a hatásfok az meg nem lehet nagyobb, mint a TM minusz TH per TM. Közben azt hiszem, hogy elég szépen látszik maga a körfolyamat kirajzolódása. Itt van a felső izoterma, itt van az alsó izoterma, és itt van egy rövid izokorszakasz, ott pedig egy hosszabb izokorszakasz. És most ezt a képet, hogyha megpróbáljuk megjegyezni, akkor majd egy pár perc múlva, ha még lesz annyi időnk, megnézzük, hogy néz ki ez a gép akkor, hogyha fordítva járatjuk ezen a körfolyamaton, tehát nem az óramutató járásával azonos irányba, hanem ellentétes irányba. Ha az óramutató járásával ellentétes irányba járatom, akkor ugye arról lesz szó, menjünk csak vissza egyel, arról lesz szó, hogy a munka, amit nyerünk, pontosan ennek a mínusz egyszerese lesz, negatív lesz, tehát nem hasznos munkát kapok, hanem munkát kell befektetnem, minden megfordul. Munka befektetés történik, és ennek segítségével a hidegebb helyről energiát, rendezetlen energiát szállíthatok a melegebb helyre. Ezt úgy nevezik a hétköznapokban, hogy hűtőgép. Vagy manapság már kezd elterjedni az is, amit úgy neveznek, hogy hőszivattyú. Ugye attól függően, hogy mi a cél, hogyha a hideg tartályt akarom tovább hűteni, azt nevezem hűtőgépnek, hogyha a meleg tartályt akarom tovább melegíteni, például kint tél van, hideg, a szobában meleg, és még azt akarom jobban fűteni, akkor meg hőszivattyúról szoktunk beszélni. És ugye az lenne a jó hőszivattyú, hogyha nem kellene elektromos energiát felhasználnom a hűtő működtetéséhez, hanem egyszerűen áramolna az energia valamilyen ügyes szerkezet segítségével a hidegebb helyről a melegebbre. És ismét csak azt lehet mondani, hogy általános tapasztalat az, hogy ilyen a valóságban nincs. Sőt, itt se lehet tetszőlegesen kicsi a befektetett munka. Azt a hűtőgépnek az úgynevezett jósági tényezője, ami, még itt van egy kis helyem, ami nem más, mint megint csak az, ami számunkra hasznos. A számunkra hasznos az az átszállított hőmennyiség a hideg tartályból, osztva a befektetéssel, a befektetett munkával, ezt nevezem jósági tényezőnek. És a jósági tényező az se lehet akár mekkora, hanem biztos, hogy kisebb, mint egy maximális érték, ami TH per TM minusz TH hányadossal egyenlő. Tehát ennél nagyobb hatásfokú, jobb jósági tényezőjű gépet, hűtőgépet nem lehet készíteni. Most közben tanár úr megfordítja a körfolyamatot, tehát most fordítva fogjuk járatni, ahhoz természetesen külső energiát kell befektetnünk, tehát egy motorral fogjuk működtetni a gépet, de pontosan fordított irányba a körfolyamaton, és meg fogjuk nézni, hogy mi történik. Mielőtt még összeszereli a tanár úr a gépet, addig annyit hagy mondjak még, hogy vannak olyan körfolyamatok, ahol a veszteséghányad az nagyobb, mint ez az ideális. Jellemzően olyan esetekben, amikor nem kvázisztatikus folyamatokból állítjuk össze, hanem véges hőmérséklet különbségek történnek, kiegyenlítőség történik, és akkor ezzel szeretném zárni a mai előadást, és innen fogjuk majd a következő alkalommal folytatni, hogy vannak olyan erőgépek, amelyek reverzibilis módon, tehát megfordítható módon hűtőgépekké fordíthatók, mint például a Stirling motor is, és ezeket ideális karnógépnek nevezzük. Ez a következő alkalommal ennek majd nagyon lényeges szerepe lesz. És akkor én köszönöm szépen a figyelmet, annak érdekében, hogy mindenki meggyőződhessen, hogy aki akar arról, hogy hűtőként működik, mindenki megtekintheti a hőmérőnek az állását, így óra után. Most
40-30 között lehet valahol.
Most 38-at mutat. Van-e valakinek kérdése vagy megjegyzése az előadással kapcsolatban? Igen. Tehát előfordulhat, igen, hogy elérjük ideális esetben. Például a Stirling hűtőgép esetén a jósági tényező az éppen egyenlő ezzel. És aki kételkedik abban, hogy hűtőként működik, az megnézheti. Arra figyeljünk oda, hogy ugye most fordított irányba megy a körfolyamat, gyakorlatilag ugyanazon a körön végig, csak éppen az ellentétes irányba. Egyébként ez a Stirling gép, ez ugye különlegesnek tűnhet, de a valóságban ilyet készítettek. Angliában van olyan erőmű, amely Stirling motorral működik. Ugye? ami miatt ez nem terjedt el, az annak a nehézsége, hogy hogyan lehet megvalósítani a belső hőcserélést, tehát a munkaközegnek a lehűtését, illetve felmelegítését kvázi statikus módon a meleg, illetve hidegebb hőtartály között. De sikerült megvalósítani, és használják is olyankor, amikor csúcs teljesítményre van szükség. Én köszönöm szépen a figyelmet.